Sziasztok! Ez a Tripodcast 36. adása. Én Varga Benedek vagyok.
Én Lénárt Gábor.
Én pedig Láng Péter.
Az adást a Manfrotto, a Tripont és a Nikon támogatta.
Hányféleképpen tudod kimondani a nevedet? Merül fel minden egyes, hát minden egyes adásfelvételnél felmerül, hogy kimondom a nevemet, hogy jól mondtam el. Majd nem azt, hogy elrontottam a nevet, hanem hogy a hangsúly az így megfelelően, megfelelően tükrözi a karakteremet, hogy elég karcos-e, elég magabiztos-e. Megszólal az egóm magyarul.
Nekem meg ugye a Lénárt, az ugye, hogy a T betűt kicsit ki kell hangsúlyozni, de hogy ne tűnjön az, hogy azért hangsúlyozom ki a T betűt, mert beszédhibám van, és kimondom, hogy ciccentem a T betűt, hanem azért, mert hogy sokan egyébként D-nek hallják, vagy akár akikkel még napi kapcsolatban vagyunk, ők is aztán, amikor átküldenek valamit, D betűvel van leírva a nevem, miközben nem tudom, százszor látta már T-vel kiírva, szóval, hogy vannak ilyen érdekes dolgok.
Volt egy barátom, aki még grófi ősökkel rendelkezett, és ő mindig úgy mutatkozott be, hogy virtuálisan összecsapta a sarkai, de tényleg úgy lehetett látni, hogy azért nem csinálja meg, de kurva közel jár hozzá. De tényleg, tehát így megmozdult, mindig megmozdult.
Az kemény.
És hogy a grófot is, esküszöm, a grófot is elmondta, elsuttogta magába, miközben mondta a nevét, csak eliszúrta.
Végül is gondolta.
Biztos vagyok benne.
Egyébként mindig tart a Nikon Tripont akció, hogyha bármilyen fényképezőgépetek van, akár milyen régi, akár működő, akár nem működő fényképezőgép, és beviszitek a Tripontba, akkor 70 ezer forintot jóváírnak egy Z6-2 vagy egy Z7-2 vásárlása esetén. Hogyha pedig olyan gépet visztek be, aminek van piaci értéke, akkor ezen a 70 ezer forinton fölül bizományiban ott hagyhatjátok, és hogyha el kell ez a gép, akkor abból is kaptok plusz pénzt, úgyhogy egy egész jó díllel lehet megvásárolni most az új Nikon gépeket.
És én megnéztem egyébként azóta a fotókat, mert nem nagyon foglalkoztam a bejelentés után a gépek kinézetével, mert hogy nagyjából ugyanazt a testet kapják meg, ugye, mint a régi Z-k, tehát elfeledkeztem róla, hogy kaptak markolatot, és egyébként egészen pofás a markolat.
Ezt nem mondtuk sok... múltkor.
Mondani mondtuk, meg is néztem már a hivatalos fotón, a brand fotón, de nem láttam még róla kézben képet. És azért az nagyon sokat nyom alatt, hogy néz ki valami egy kézhez viszonyítva. Egyébként valami kíváncsi lennék arra, hogy a termékfelelősök, vagy akik a marketing képeket készítik, például egy telefon esetében, hogy nagyobbnak mutassák a telefont, ilyenkor szándékosan kiskezű embert castingolnak egy ilyen fotózásra, ha pedig egy terméket kisebbnek kell mutatni, akkor szándékosan nagykezű ember.
Biztos.
Ez tudatos lehet, nem?
Ez abszolút. Ja. És itt melyik az előnyösebb, a kiskéz vagy a nagykéz a markolatnál? Inkább a kicsi, nem? Hogy jobban elférnek az ujjai.
Nem tudom. Hát a tökéletes kéz az előnyös.
Igen. Közepes.
Vagy mindig a fotós adott asszisztensének a keze. Nagyon sokszor. Amikor csak a kézmodellről van szó, és be kell fotózni valami tárgyat pikpak, és hát arra az adottra még kell egy kéz is, akkor éppen a jelenlévők közül megnézik, hogy na akkor kinek milyen állapotban van a keze, és akkor aki éppen ott van, azok közül választanak egyet és kéz.
Éreztétek már, hogy túl sok a cuccotok? Tehát, hogy túl sok a felszereléseteket? Mondjuk a Gábortól ezt igazából hülyeség megkérdezni. Múltkor, amikor feljött egy délutára, akkor is 2 fényképezőgéppel és 5 darab objektívvel érkezett, úgyhogy semmit nem kellett fotóznia, csak hogyha esetleg bármit le kell fotózni, akkor biztos le tudja fotózni.
Abban benne volt az, hogy neked megmutassa őket. A
de az 5D3-ra semmi szükség nem volt.
Hát az lelkesedés.
De azért vittem egyébként.
Tudom, hogy és köszönöm, hogy nyilván ez
a sebességgel össze tud hasonlítani, csak nem érdekelt az 5D, de hogy ha lett volna referenciád, hogy mihez képest mondom azt, hogy lassú az R, ha mondjuk kipróbáltad volna az 5D-t, akkor érezted volna igazán, hogy miért mondom azt, hogy lassú, mert tényleg, ha nem tudod mihez hasonlítani, akkor azt hiszed, hogy normális sebességű az R, miközben azért lassabb jóval.
Na de Gábor, sok cuccod van?
Nagyon. Sajnos az a baj, hogy úgy van sok cuccom, hogy a legtöbbre meg van szükség. Tehát például tényleg minek nekem egy random polár szűrő? Csak így tárolgatom. De például most az épületfotónál mennyire jól jött. És az, hogy van hova nyúlni, azonnal bármi kell, azt meg tudom oldani a szekrényből azonnal. Legyen szó videósáványról, fotósáványról, táskákból is. Nagyon durva, pont azt néztem, hogy van most olyan, hogy van egy kisméretű oldaltáskám, egy nagyméretű oldaltáskám, van egy kisméretű hátizsákom, egy nagyméretű hátizsákom, meg egy kisméretű gurulós táskám, meg egy normál méretű gurulós táskám, egy ilyen nagyobb méretű gurulós táskám, meg egy nagyon nagy méretű gurulós táskám. Tehát, hogy a fotósból van a Hama Miami 200, ami egy ilyen bénább...
Könyörgöm, most cikkszámokat föl ne sorod, úgy tudom, hogy néznek ezek ki.
Mindegy, az a legalapabb gurulós táska, ami ráadásul műanyag kereke van, tehát nagyon hangos egyébként betonon
Benedek,
húzni.
Benedek, nem is azért tart neki sokáig feljönni Pestre, mert hosszú az út, hanem mire kitaláljon, mibe pakoljon.
Hát amúgy el tudom képzelni.
Tehát, hogy nem az, csak az, hogy tényleg minden cucc van, de így is nagyon sok minden, amire adott esetben néha-néha szükség lenne, az még mindig nincs. Például mondjuk teszem azt egy makróbi, vagy pont a tilt shift obi, amit múltkor beszéltünk. Szóval, hogy még így is lehetne fejleszteni a dolgokon. Én akkor kezdtem el igazán érezni, hogy mennyi cuccom van, amikor tényleg már így az objektív, most, amikor volt nálunk a sok Samyang test obi, meg átálltam a speedlightokról ugye a nagyobb vakura, a nagyobb Axi Studio vakura, hogy már nem férek el ugye a nagy think tank gurulós táskámban, hogyha így a cuccaim nagy részét tényleg magammal akarom vinni.
Igen, egyébként ez a kérdés ez úgy hangzik helyesen, hogy sok cuccod van? Igen. És elég?
Nem. Igen. És az a baj, hogy ha azt nézzük, hogy egy költözésnél, vagy egy szobafelújítás, vagy egy lakásfelújításnál, hogy ha mondjuk ki kell pakolnod a szekrényből a cuccaidat, akkor ott azért realizálod, hogy brutál sok cuccod van. Viszont azt is realizálod, hogy amikor el kell menni munkára, hogy valójában ezekre szükség van, mert hú, basszus, de jó, hogy ezt nem adtam el. Hú, de jó, hogy ott volt egy kioldó, egy sima kábeles kioldó a fiókba, amit csak úgy random megvettem, és lehet használni a 10 másodperces kioldót, de nem mindig. És lehet használni a mobilos appot is, de nem mindig, mert lefrissült az iPhone, és a Canon meg nem frissítette az applikációját, és hopp, nem működött, és kellett a kábeles kioldó.
A 10 másodperces, és majd csak annyit mondok, hogy kelljen 80 fotót csinálni.
Hát igen, meg most például amikor még nem vettem meg ezt a copy standet a negatív szkenneréshez, akkor az a 10 másodperc az nem mindig volt elég. Tehát nem lengi ki magát annyi idő alatt a gép, hogy az mondjuk, ha nagyon hát igazából mindig fontos, hogy stabil legyen a fényképezőgép, tehát ez belerázódik konkrétan.
Ja. Tehát ez, hogy amikor használni kell, akkor abszolút rájössz, hogy mi az, ami tényleg kell, és mi az, ami nem. Hát meg amikor tényleg így... Ja, amikor rendszerezed a cuccaidat, akkor kb. Én azt mondom, hogy ha dolgozó fotós vagy, akkor tényleg jó, hogyha van ennek egy jó nagy szekrény felavatva, mert egyszerűen nem tudsz minden egyes munkánál gyors elszaladni, bérelni, vagy bármi ilyesmi. Csomószor olyan speckó eszközökről van szó, amire nincs is bérlési tételezés, vagy ilyesmi. Nem tudsz egy random polárszűrőt csak úgy kibérelni, de nem biztos, hogy azonnal meg is tudod vásárolni, amikor kellene. Hanem ez a jó, ha van kategória, és amikor mész a fotózásra, akkor egyszerűen bedobod a táskába, készülve a fotózásra, átgondolva előre, hogy mire lehetne szükséged. A Tiffen filtert is csak úgy megvettük, aztán mégis hányszor használtuk, tök jó volt.
Én 4-szer költöztem már, mióta fotós vagyok. Nem akarom kívánni senkinek, tényleg. Ez egy ilyen borzasztó trauma.
Peti, neked van egy széfed, és azt így egybe megfogod, fölteszed a platóra, és akkor mehetsz, nem?
Megfogom, fölkapom a vállamra.
Igen, azt a 200 kilós, nem tudom, 100 kilós széfet.
Azt egyébként végignézni, még behozták a lakásba, azt önmagában, tehát fájt nézni. Tehát, hogy centiről centire, jó, vagy 10 centiről 10 centire szenvedték végig a folyosón. Közben azon izgultunk, hogy le ne szakadjon a folyosó. Tökre sajnálom ráadásul, mert én nekem kétszintes a lakásom, és sokkal praktikusabb lenne, ha fönt lenne a széf, nem pedig lent. De hát mondták, hogy ezen a lépcsőn ők föl nem viszik. Tehát
a legközelebb pedig fölvisszük ketten.
Ja, jó.
Persze, biztos.
Gáborra 3 akkor maximum.
Zsír.
De hány kilós, mennyi az? Nem tudsz
pontosan? Hát valami 300 valamennyi.
Aha,
nem emlékszem már, de 300 valamennyi. Hát ez egy komoly szép. Tehát ez egy komoly szép. vízzáró réteg is van benne. Tök fontos, képzeljétek el. Ez például egy plusz kategória a széfeknél, hogy ne adj Isten, ha tűzálló is, nem csak vágás, meg ilyesmi. És ha tűz keletkezik a lakásban, és a tűzoltók eloltják jó esetben, akkor ne legyen vízkár. A széfben tárolt.
Vagy tűzkár.
Micsoda?
Hát vagy tűzkár.
Hát ja, nyilván a kettő együtt. De hogy a tűztől megvéd, olyan egyébként a cucc, hogy a hőhatására feszül bele az ajtóba a víz szigetelés. Tehát a meleg hatására tágul ki a szigetelés úgy, hogy onnantól kezdve vízálló. Úgyhogy tök jól ki van találva. Nem volt olcsó, hozzáteszem.
Az igazság, hogy a széfet úgy érdemes megvenni, mert nem olyan költözöl onnan el, mint a Petinek a példája mutatja. És amíg nincsen családi házunk, vagy egy akkora lakásunk, amiben mondjuk már gyereknevelés is el tudnánk képzelni, addig nem akarok ebből beruházni, mert csak cipelni kell, és ez meg macera azért.
Hát meg ami még olyan felesleges költésnek tűnik, de szerintem, és nagyon kevés fotósnál van, pedig nem is annyira nagy költség, és költözéssel is összeegyeztethető, az a, basszus, mondjátok már, ami a folyamatos áramforrás, hogy hívják ezt?
Szünetmentes táp.
Szünetmentes táp, na, a szünetmentes táp az abszolút életmentő, és szerintem kötelező tartozék lenne mindenkinél. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor jól jön. Egyszerűen az, hogy látod a szobában, hogy egy picit a pislog egyet a lámpa, vagy valami, van egy áram ingadozás, ami nem azt jelenti, hogy elment az áram, csak a feszültség picit ingadozik, azt ugye tök jól kiegyenlíti a szünetmentes, plusz ha hirtelen elmegy az áramod, és a Winchesterre, ha éppen írsz valamit, akkor ugye attól konkrétan a vinyó az meghibásodhat, és ugye, ha hirtelen elmegy az áramod, akkor 15-20 percig egy közepesen, hát én nekem egy ilyen 30-40 ezer forintos cuccom van, és kb. 20 percig még tudom használni a számítógépet minden cuccal együtt, minden vinyóval, mindennel együtt, még az áram kimaradás során, és az pont elég arra, hogy lemesd a dolgokat, és kikapcsold a gépet hosszabb időre.
Egyébként ezek nem is nagyok fizikailag sem, tehát igazából ebbe érdemes beruházni, még ha gyakran kell költözni, akkor is a csomagtartóba bármikor bele lehet dobni.
Egyébként ez jó pofa tanács, hogy érdemes erre beruházni, de mennyire hosszú az a lista? A fényképezőgép, az objektív, a memóriakártya, tehát ami eszenciálisan szükséges fizikailag a fotózáshoz, amit az ügyfél lát. Hoztál egy fényképezőt, egy objektívet, memóriakártyát, esetleg egy vakut, ez az, ami látszik a fotózásból. Ha nagyon bonyi vagy, meg tényleg nagyon összetett a felszerelés, akkor nyilván van egy ilyen mini stúdió cuccod, és akkor ezt úgy látják belőled, és miért ennyire kurva drága? Ja, mert szünetmentes tápegység, ja, mert vinyókból mindenből kettő, minden duplikálva, ja, mert van széfed, ja, mert van egy tartalékvázad, ja, mert vakuból is mondjuk egyel vagy kettővel több van, mint amit használni szoktál, ha legyen backup, vagy hogyha hirtelen jött bonyolult feladatokat meg lehessen oldani. Most például a Tripodcast Community-ben az egyik tagunk kért egy stúdió setup, minek hívják ezt? Tippet, hogy nagyjából milyen vakukból rakja össze, mit ajánlunk, milyen vakukból rakja össze a stúdióját. És akkor felsoroltam neki azokat a vakukat, meg a fényformálókat, amit én amikor egy nulláról induló stúdióba el tudtam képzelni, és tök jó volt eljátszani a gondolattal, hogy hogyan raknék össze egy ilyen stúdiót. És ott döbbentem rá arra, hogy például az AD200, a kis vaku, az mennyire kis praktikus dolog tud lenni, hogyha ha mondjuk egy on location, egy kültéri sport, egy helyszíni portréfotózásnál van egy sötét sarok, ami egyszerűen csak úgy csúnyán néz ki a képen, hogy ott nagyon bebukik az étterembe az egyik sarok, és egy kis fényt oda tudsz pacsmagolni, semmit, 200 000 forint plusz, tehát hogy szinte semmi, egy kis plusz fény ér oda a sarokba, és az a durva, hogy attól lesz, nyilván nem konkrétan ettől lesz, de a sok pici apróságtól lesz profi a cucc. Én baromira sajnálom azt, hogy amikor Land Rovert fotóztam most már két hete lassan, nem tettem fel a Tiffen, basszus, pedig annyira jól nézett volna ki. De az van, hogy nem számítottam rá, hogy ennyi reflektor, mert kurva sok reflektor volt a terepjáron.
Hogy nem számítottál rá, hogy mész Land Rover fotózni, és nem lesznek reflektorok, te erre számítottál, nem is értem.
Arra nem számítottam, hogy sötétedésig tart a program igazából. Ott volt a táskában, csak benn volt a kabinban.
Meg ez is érdekes, amikor tudjátok, esküvőn fotózol éjszaka már, és nagyon-nagyon sok képet előttél aznap, és akkor egy viccesnek gondolja magát, egy vicces vendég oda mondja, hogy hát remélem még van elég képkocka a filmben, vagy van elég helyed még arra, hogy végiglőd a tekercset, vagy bármi, és akkor nyilván mondod neki, hogy persze, persze, hát van elég helyem, hogy végigfotózzam az egész napot, de ebbe is belegondolni, hogy ahhoz, hogy legyen elég helyed, főleg egy XQD árakkal, hogy azt mondhassd, hogy igen, igen, végtelen helyem van, igen, bármennyit végigfotózok, ameddig fizetitek, ahhoz azért elég sok kártyát meg kell venni, most nem tudom, 50-60 ezer forint egy 128-as kártya, és mondjuk SD kártyából is egy komolyabb is 30-40 ezer, és egy dupla kártyás gépbe ahhoz, hogy biztonságban legyünk, duplán kell ezt az árat számolni, tehát ha csak azt mondom, hogy 4 darab normál sebességű, és megint olyan, amit nem érzékel az ügyfél, hogy ugye a mentés sebessége, vagy a sorozatkép sebessége, hogy mennyire bírja a kártya, mondjuk 4 darab 30 ezer forintos kártyáról, ha beszélünk, ott vagyunk megint, hogy 120 ezer forint csak a memóriakártya tételezése. Vagy akár az akkumulátorok, gyári akkumulátor, az új Canon R6-ban, meg R5-ben lévő, ez az LPE6N akkumulátor, 40 ezer forint. Na most ebből kell mondjuk 3-4. Kell
3 vagy 4.
Igen. Na most megint ott vagy, hogy 160 ezer csak az aksi.
Van erre egy jó sztorim, mármint a memóriakártyára. Még a fotós pályafutásom legelején fotóztam egy parti szervező cégnek, ők parti szervező cég voltak, de különböző rendezvényeket csináltak, és én mindenféle rendezvényre mentem. Céges szülinap, personál szülinap, esküvő, autóbusz bemutató, mindenféle. És egyszer meglátotta a rendezvény vezető, szervező cégnek a vezetője memóriakártyát másolni a laptopra, és elkezdett iszonyatosan dühöngni. Nem hiszem, ez az összes fotós így másolja a rendezvény közben a kártyát, nem hiszem, hogy nem lehet hozni elég kártyát, és akkor én már D3-mal fotóztam, és mondtam neki, nem azért másolom a kártyát, mert szükséges, kell a hely, hanem készítettem, volt most szabad idő, készítettem egy biztonsági másolatot. És akkor, ja, hogy ezt mindig, ezt szokták csinálni? Hát ő ezt nem is tudta, ő ezen évek óta bosszankodik. És nyilván én nem tudhatom, hogy ki, hogy mit csinált előttem korábban, de mennyire érdekes, hogy lát egy ügyfél egy mozzanatot a munkámból, és az alapján meg tud ítélni. És most ezt nem a szemét minősítem, hanem tényleg egy laikus ember lát a fotózásból egy mozzanatot, amit nem tud hova tenni. Itt van például, most fotóztam nemrég egy családot, egy külföldi család, akik Magyarországon élnek, és nagyon olyan volt a felnőttek viselkedés, nagyon nehezen fókuszáltak arra, amit mondtam. Tehát, hogy például készítettem egy képet, és nem várták meg a reakciómat, hogy jó lett-e, hanem már mentek tovább a következő helyszínre, és sétáltak tovább. És így teljesen random, különböző fáknál, így neki, hát akkor fotózzunk itt. Mint hogyha gyerekek lennének, úgy reagáltak. Nem tudom, zavarban voltak talán, vagy ilyesmi. És nagyon határozottan kellett fellépni velük szemben, hogy állj, ez nem így működik. Itt most én mondom hogy mennek a dolgok, és érződött a fotózás elején az, hogy nyilván sose láttak engem, nem nézték meg szerintem a képeimet se nagyon, nem ismertek igazából, és nagyon nehéz volt felépíteni azt a bizalmat, hogy elhiggyék azt a sok kis baromságot. Vagy például, hogyha egy fát szeretnék a háttérbe látni, akkor nem a fa tövébehez állok, mert nem fog látszódni a fa, hogy az magasabban van. Előre kell jönni egy 20-30 métert, és akkor fog látszódni az a szép fa, hát ugye most szép ősz van ma már, mostanában, úgyhogy szép sárgák a fák.
Igen, ez a bizalom nagyon fontos, hogy ismerjék a fotóidat, mert csak úgy van meg az, hogy te tényleg indokoltan mondod azt, amit kell, hogy elhiggyék azt, hogy igen, ez majd jó lesz, és hogy bízzunk benne, mert láttuk a fotóit, és akkor biztos a többinél is így csinálta, és hogyha tényleg nem látták, hogy mi lesz az eredménye, akkor persze, hogy van egy bizalmatlanság, mert lehet az akármilyen láttunk már nagyon sok olyan fotóst, aki magabiztosan fotózott, de mégis szarok voltak a fotói. Tehát, hogy nyilván a bizalom azért, mármint, hogy a portfólió vagy a képek megtekintése egyértelműen muszáj, és szinte már az elején meg kell kérdezni, hogy láttad-e a fotóimat, vagy legalább megmutatni párat, hogy ez a célja a fotózásnak, mert amúgy nyilván nem értik meg, hogy egyáltalán mit kell csinálni, vagy miért csinálják ezt.
Szoktatok olyat csinálni fotózás közben, főleg, hogyha ilyen hétköznapi embereket fotóztok, hogy mutattok neki képet? Tehát, hogy mondjuk lefotóztok egy poszt, és akkor utána megmutatjátok, hogy ez ilyen lett. Így nézel ki, ilyesmi.
Szoktam néha mutogatni, hogy nézd meg, ez tök jól sikerült, szerintem ez tök jó lett, vagy ilyesmi, néha oda mutogatni. Nem mindig, meg nem sűrűn, nem feltétlenül. Azt veszem észre, hogy nekik nem feltétlenül a megerősítés kell talán, hanem inkább a megnyugtatás talán, nem tudom.
Én azt vettem észre, hogy ez nagyban segíti a feloldódást. Tehát én erre tudatosan figyelek, hogy így nem nyilván nem a legelső beállítás után, hanem elkezdünk fotózni, egy-két kép megvan, egy-két beállítást megcsináltunk, és utána megmutatom nekik, és tényleg emlékeztetni kell magamat is, hogy ezt csináljam meg, mert azt tapasztaltam, hogy ha látják azt, hogy jól néznek ki azon a fotón, szép a beállítás, jók a fények, tehát nyilván jól dolgozol, még akár, hogyha nyers is a fotó, az egy olyan pozitív visszacsatolás, hogy igen, akkor én jól nézek ki ezen a fotón, és tudod, addig a pillanatig, amíg, mert ő nem tudja elképzelni, hogy ez a kép az milyen. Fogalma sincs, hogy most ez az objektív, az most milyen képet fog leképezni róla. És hogyha látja, hogy hú, basszus, azért ez nem a mobilos kategória.
Hát meg már hát alapból azért... olyan dolgok, hogy miért állunk háttal a napnak, és akkor igen, megmutatod igen. A fotót.
Igen, és hogy így ez egy ilyen gátlás levetkőztető hatással szokott lenni, és ott sokkal jobban megbíznak bennem, meg sokkal jobban figyelnek, meg jobban fel tudnak oldódni a fotózásban, ezt vettem észre.
Most volt egy érdekes tapasztalatom ezzel kapcsolatban, egy szakácsot fotóztam egy étteremben, és a szakács, egy hölgyről van szó, aki megérkezett a fotózásra, egy bizonyos módon beállított hajjal. Ilyen vállig érő haja volt, és a haj egy része az be volt tűrve a fül mögé, a másik része meg szépen lógott. Nem volt vele semmi probléma, tehát nem állt össze-vissza, meg nem lógott be az arca elé. Teljesen jól nézett ki, nem tudtam volna megmondani, hogy ez így nem jó. És elkezdtünk fotózni, lőttem egy pár képet, és 10-15 fotó után megmutattam, na, szerintem kész vagyunk, gyorsan átpörgettem, maradhat, jó lesz, tudsz vele azonosulni? Hú, bazd meg, hogy áll a hajam. És hát ő elfelejtette, tehát én nem tudhatom, hogy ő hogy hordja a haját, és ő elfelejtette, hogy egy 20 perccel korábban betűrte a fülei mögé a haját, és úgy érkezett meg a munkából, mert ez egy olyan fotózás volt, ahol a munkából mindenkit kiszedtek, lőttem róla egy pár képet, azt ment vissza dolgozni. Tehát nem volt igazán dedikált idő, viszonylag gyorsan kellett dolgozni, az volt inkább a szempont, hogy hamar meglegyenek a képek. És én nem tudhatom, hogy ő hogy hordja a haját igazából. Tehát érdemes emiatt is egy visszacsatolást adni, hogy te tudsz magaddal azonosulni, te ilyen ember vagy? Vagy amikor valakiről nem tudod eldönteni, hogy egy mosolygós fickó, vagy inkább komor. Nem mindenki szeret mosolyogni, erről már sokat beszéltünk, de van, aki viszont nem szereti, hogy komolynak tűnik. Például volt egy fickó szintén ebben az étteremben, aki, hogyha nem mosolygott, akkor nagyon szigorult. Olyan volt, mint egy gangster.
És igen, miközben csak egy komoly fejnél, de igen, egyből ilyen nem szimpatikus fej lesz, igen, van ilyen, van ez a típus.
Így van, és neki például muszáj volt mosolyt csinálni, mosolyt csalni az arcára, mert meglát, Jézusom, de hogy nézek ki, ő is meg volt szeppenbe, hát hogy nem így néz ki, szerintem kurva jól nézett ki, tehát hogyha most ezt a képet megmutatom neked, hogy ez a fickó a 60-as években egy színész legenda volt, Nicaraguában, simán elhiszed, mert olyan karaktere van, mint az állat. Most mondtam, hogy nem
fejemben
is.
Fejemben vannak a nicaraguai színészek.
Azért.
Hát meg a legnagyobb dilemma az, amikor csinálsz egy tök jó képet, fullos világítás, fullos retus, fullos mélységélesség, minden ott van, ahol kell, olyan az élesség, olyan a látószög, olyan a kompozíció, hogy tényleg, úristen, ezt most nagyon eltaláltad, megmutatod Benedeknek, wow, Benedek visszaküldi, hogy na hát ez bazd meg, nagyon király, és utána megmutatod a csajnak a kijelzőn, és azt mondja, hogy hát a hajam az béna, vagy nem tetszik a hajam rajta, vagy valami ilyen nagyon fura ilyen egyéni kifogás, ami csak a modellnek nem tetszik, és egyébként az egész világon bárki látja azt a fotót, senki nem veszi észre rajta kívül. És ilyenkor mit csinálsz, ugye?
Nekem ezzel kapcsolatban egy sokkal jobb élményem van az ilyen jellegű dolgokkal, hogy ezt főleg anyukák szokták észrevenni, hogy hát ilyen családi elkapott pillanatokat, amikor fotózok, ugye otthon, vagy vöreszülénél, vagy bárhol, tudod, és akkor, hát ugye én ott nem a háttérre, meg a környezetre koncentrálok, hanem ugye az alanyra. És hogy így nem egyszer volt már az, hogy hát de úristen, Benedek, mi az a szemét ott a háttérbe? És akkor ott egy ilyen elmosódott valami ott van, tudod, meg hogy néz meg az asztal, meg ilyenek, tudod, és akkor tök irreleváns dolgok a fotóhoz képest, vagy nyilván a fotónak a céljához képest, de hogy ugye nekik ezt tűnik föl, teljesen elsőre.
Hát meg mondd már egy dokumentarista fotósnak, hogy néz ki az asztal. Hát anyu, hát úgy, igen. Ahogy kinéz, és ezt örökítettem meg.
Így van.
Emlékeztek arra, amikor még nagyjából a community indulása környékén valaki kitett egy olyan fotót, amin egy hölgynek a blúzába lehetett látni, és egy lesi fotó volt, egy ilyen sunyi fotó.
Az nem, nem a mi csoportunkban volt.
Hol volt?
Csoportban volt.
Az ilyen rossz TFCD, nem van, Fuji csoport.
Nem, ez a Fuji csoportban.
Fuji csoportban volt? Oké, Fuji csoportban kitett valaki egy ilyen képet, és Sára belájkolta. És utána még a fotós azzal védekezett, hát még egy nő is belájkolta, most mi baj van ezzel a lesi fotóval. És utána Sára mondta nekem, hogy neki a csajhaja tetszett, és hogy csak azt nézte, nem is vette észre azt, hogy nem tudta a kontextus, hogy ez a kép miért rossz, vagy miért jó. Csak mivel én kommenteltem hozzá, feldobta neki a Facebook. És ez tényleg ez annyira klasszik, hogy nagyon sokféleképpen tudunk egy képet nézni, most csak erre akartam ezt példának hozni, hogy van, aki csak a ruhát nézi, más a hajat, mit tudom én. Mi fotósok, meg a kép, szerintem mi a kép kisugárzását nézzük elsősorban.
Azt nézem, hogy milyen precedet használt a fotós.
Ja, amikor is. Vagy milyen rekeszen fotózott.
Vagy milyen géppel, hát nyilván az első kérdés az, hogy milyen géppel készítetted, mert ha jó géppel készítetted, akkor jó a fotó. Nyilván ez evidens, és akkor onnan indulunk.
Na de látom közben, hogy miért kérdezted meg bennedek ezt, hogy túl sok-e a felszerelésünk.
Na miért?
De... van itt egy ilyen tételmondat, amit még egyébként én írtam be tavaly, amikor a Sonyn gondolkodtam.
A hallgatóknak mondom, hogy a jegyzeteinket olvassa Gábor.
Igen, hát így igazából az adásmenetünk azért van.
Bármennyire is úgy tűnik, mintha nem lenne. Nagyon komoly adásmenetünk van mindig.
Szóval, hogy az volt az érzésem tavaly, és lehet, hogy ezzel sokan vannak, akár még mostanában is így, hogy ugye amikor váltani akarsz egy rendszert, akkor nagyon sok az opciód, és akkor elkezded megvizsgálni, meg folyamatosan gondolkodni rajta, hogy akkor most melyik rendszerbe, hova vásároljak be. És nyilván, mivel ez egy hatalmas nagy anyagi befektetés, akár már mielőtt meglenne a pénzed rá, előtte elkezdesz rajta gondolkodni, hogy melyikbe fektes, de közben ugye, ahogy halad előre a fotótechnika, úgy jönnek ki az újabb firmware-ek, akár a Canonra is, ahogy kijött az EOS R-re az új firmware, amikor már megkívántam a Sonyt, aztán kijött a Z6, és ugye pont a Nikonnal elindult a partnerségünk, és ki tudtuk próbálni a Z6-ot, és akkor az is ott megint kicsit így adott nekem egy kis tapasztalatot ezzel kapcsolatban.
Meg ugye arra is jött ki egy új firmware időközben, tehát az sem úgy indult, ahogy most kinéz.
Igen, igen, ott is probléma volt, hogy jaj, nincsen szemkövető AF, és akkor utána az E6-ra is lett szemkövető AF, és én konkrétan 2019-ben nem csináltam saját projektet. Mert 2019-et én azzal töltöttem, hogy azon agyaltam, hogy melyik tükör nélküli rendszerre váltsak a DSLR-ről.
Ültél otthon és agyaltál rajta?
Válthattál volna a Leica-ra, mert ott nincs opció a szemkövető autofókusz, tehát nem kell várni az új firmware-t.
Nyilván nem így kell ezt elképzelni, hogy ültem otthon és de hát nyilván munkákat végeztem, meg hát nagyon sok, hát áprilisban kezdtünk el a Tripodcast-tel gondolkodni, és nagyon sok háttérmunka is volt, meg utána a kezdettel is elég sok munka volt, tehát igazából a Tripodcast-tel is nagyon sok munka elment, és hát lehet, hogy csináltam, de nagyon-nagyon-nagyon kevés saját projektet csináltam, és ezt ennek tudtam be, hogy folyamatosan igazából az agykapacitásomat, amikor fotózásra gondoltam, az vitte el, hogy akkor most melyik fényképezőgépet vásároljam következőnek, a mostanit így kb. Elkönyveltem, hogy a mostani nem jó, és akkor majd fotózom az XY projektet, amikor megvan az új fényképezőgép, de akkor mi legyen az az új fényképezőgép, és majd, ha az megjön, akkor mikor. És miután megvettem az EOS R-t, tehát véglegesítettem a döntést, utána olyan szinten felszabadult az agyam ilyen szempontból, és elkezdtem csinálni saját projekteket, meg rendesen tudok a munkára fókuszálni, és egyáltalán nem érdekel, hogy milyen a felszerelésem, mert most kiszolgál, és kész. És nyilván tudom azt is, hogy az R6 egyébként majd tök jó lesz, és látom a tisztán a fejlődésnek az irányát, hogy mi az, amit következőnek kell vennem. És tényleg, amikor mondjuk egy iPhone-t veszünk, tökre alul értékeljük azt, hogy megjelenik az új iPhone, és akkor kb. Tudjuk, hogy azt kell venni következőnek, így iPhone-osként, és halál szívás lenne, hogyha mondjuk két évente, mondjuk ha nem létezne az iPhone, az összes androidos telefont full át kéne vizsgálni, hogy akkor melyiket vegyem, és mindegyiken elgondolkodni, hogy akkor melyiknek mi a specifikációi, meg melyiket miért éri meg megvenni. sokkal egyszerűbb, csak így ennyi, hogy jó, megveszem a következő modellt, ugyanabból, ami van, és kész.
Emlékszem még arra, hogy mi alapján választottál mobiltelefont iPhone előtt? Mert ilyenek voltak, hogy melyikbe fér több SMS, meg melyiknek milyen a csengő hangja, vagy melyik hogy néz ki. Tök furcsa szempontjaink voltak annó.
Nekem tudom, mi volt a szempontom, Peti? Az iPhone előtt. A fateromnak milyen telefonja volt előtte. Mert én azt kaptam meg.
Na, ez egy egyszerű dolog.
Nem kell gondolkodni.
Zseni. Egyébként nem erre akartam reagálni először, hanem, hogy valami érdekes, hogy pont te vagy Gábor, akitől a legtöbbet hallom azt, hogy nem a technika számít, hogy nem a fényképezőgépen kell gondolkodni, és mégis te is beesel ebbe a csapdába, amivel tele vannak a fórumok, emberek váltogatnak ide-oda-amoda, és az eszközöktől várják a motivációt.
Nem értek ezzel egyet veled, Peti. A Gábor, azzal, hogy a Gábor, amit mondtál, hogy a Gábornak is, tehát, hogy a Gábort én nem tartom egy ilyen tech huszárnak, vagy nem is tudom minek, tehát, hogy ő
de nem azt nem. Vallottam.
Ő azt mond, nem, ő azt mondta, hogy ő, mivel ugye a milcre váltás az olyan szempontból is sok mindenkinek egy mérföldkő tudott lenni, de ezt is már csomószor mondtuk, hogy ugye mivel ugye kvázi újabb olyan lett, és oké, persze van adapter, de hogy igazándiból akkor éri meg ezt megcsinálni, hogyha az objektív sorod is leváltod az új objektív sorra, hiszen azok az objektívek, amik abszolút kiszolgálják az új rendszert, ezért itt meg tudod azt csinálni, hogy az egyik rendszeredből átmész egy másik, teljesen másik gyártónak a rendszerébe, és ugyanannyi pénzbe kerül, mint hogyha márkán belül maradnál, hiszen az új objektíveket meg kell előbb-utóbb venni. Persze nyilván ez most, hogyha van jó adapterben minden, akkor az elején kevesebb beruházást igényel, de idővel úgyis le kell cserélni ezeket az objektíveket. És én szerintem a Gábor ezért gondolkozott el, hiszen itt most kinyílt, tehát minthogyha nulláról kezdte volna a fotózást, és ilyenkor persze, hogy megvizsgálja az ember. Hát amikor megvettem az első fényképezőgépemet, vagy megkaptam az első fényképezőgépem, hónapokig bújtam a digitális fotómagazint, hogy melyik gépet kell megvenni.
Meg ugye konkrétan nem feltétlenül figyelsz Nikonosként arra, hogy a Canonnál mondjuk milyen objektív kínálat van.
Így van.
De amikor kinyílik a világ,
a többit,
akkor így meg el kell olvasni az összes igen. tesztet, meg kell nézni, hogy wow, akkor a, nem tudom, Sony 5518 az hogyan rajzol a Sigma 514 árthoz képest, mert akkor az 514 ártot egy az egyben le tudom cserélni az 5518-ra, és akkor kell nekem 50-es vagy 55-ös, kell nekem 14-es vagy elég az 18-as, mennyivel jobb, hogy sokkal kisebb, meg könnyebb, lesz-e az nekem elég gyors, milyen a bokéja, milyen a karaktere, lesz-e az nekem elég éles, mennyire durva a kromatikus aberrációja, mennyire szívás, hogyha az összes többi obima adapteres, és csak az az egy natív, és akkor obi cserénél az adaptert mindig össze-vissza kell váltogatni. Annyi kérdés ilyenkor felmerül, aminek nyilván utána próbálsz olvasni, és el tud menni ezzel nagyon sok idő.
Az obi cseréhez sem most van egy friss élményem, a Z5 van nálam tesztelésen, és képzétek el, hogy véletlenül leszettem az FTZ adaptert, tehát egy ilyen ösztönös mozdulattal leszettem az FTZ adaptert, közben figyeltem a témát és kommunikáltam, és a másik objektívet akartam rárakni a gépre, és nagyon kevesen múlt, hogy nem raktam bele a szenzorba egész konkrétan. Nagyon para volt, amikor észrevettem, hogy kitapintottam, hogy nincs fenn az adapter, és nézem, milyen fura, tudod, hogy nem megy föl a gép, nem tudom felpattintani. És hát ugye ráadásul a régi lencsék azok kisebbek is, tehát simán belefér. Nagyon rossz érzés. Látom Gábor fején, hogy abszolút átérzed azt az érzést.
Az ami... kemény, azért azt nekiütötted volna a szenzornak, az objektívnek a fém részét, azért az úgy csúnya lett volna.
Igen, nem néztem meg utána egyébként pontosan, hogy ez ki van-e védve, tehát hogy mérnökileg le van-e védve, hogy be tud-e odáig menni, de én attól...
Nincs. Szögbe, nincs. Simán beszúrod szögbe.
Szögbe simán betott.
Igen.
Ugye nincs akkora, nincs, nem olyan mély az a vász, hogy ott...
Igen.
Baromi közel
30,
a szenzor.
30 fok belfordít az objektívet, így jól meg lehet nyújtni a szenzort az a sarkába.
Simán odaütsz bármit, igen.
Igen, a tükrös gépeknél jobban volt védve.
Szóval, hogy nagyon nagy felszabadultság akár a számítógépnél is, meg a fényképezőgépnél is, amikor tényleg arról van szó, hogy miért veszünk akár Apple számítógépet. Azért, mert nem kell két évig bújnom azt, hogy most melyik processzort rakjam össze melyik videokártyával, hanem egyszerűen megveszem azt, amelyikre pénzem van, és kész.
Az idő pedig pénz. Amit meg utána, egyébként utána úgy is visszakapod, amikor használtan eladott, tettek mindegy.
Igen.
Én a fotózás azért ez ilyen szempontból vicces dolog, vagy vicces hobbi, mert nagyon sok olyan ember van, aki ugye nem fot, tehát igazándiból nem fotós, hanem fényképezőgépek együtt. És vagy hát így tudnám megfogalmazni, tehát hogy nem kiemelkedők a fotói, vagy nem nagyon extra, vagy nem is ebből él, de mindig megveszi a legújabbat, mindig nézi a tech-sheet-eket, hogy melyik a jobb, melyik objektív a szebb, blablabla, és hogy ez is egy hobbi, vagy ez is egy ilyen része a fotózásnak, és hogy ez tök, egyébként így el tudom hinni, hogy ez valakinek fontos meg, hogy örömet okoz, hogy mindig a legjobban, legjobb legyen ez, de igaza van a Gábornak, hogy hát ez ebben azért, hogyha használni szeretnéd a cuccot, akkor érdemes egy valamilyen szinten egy határt ezt megtartani.
Én nagyon sokszor tapasztaltam meg, hogy a nagy eszközpark, a sok objektív az nem ad többet, de semmivel nem ad többet. Most én 4 lencsével oldom meg az összes feladatomat, és kurva boldog vagyok vele. Nincs egyszerű igényem. Ez az 50-es hiányzik, amit még azóta is bujok, de nincs másra igényem. Az lesz az 5. lencsém gyakorlatilag. És igazából tényleg sokszor azt élem meg, ami az alapkérdésben is felmerült, hogy akadályoz a túl sok felszerelés. Kurva nagy lesz a táska, nehéz lesz a felszerelés. Egyébként tényleg sajnos az volt, hogy amit az előző adásban is beszéltünk, hogy tényleg hogy zavart engem is, hogy a Fujinak nem volt meg az a minőség, az a részletgazdagság, az a dinamikája, amit a Nikon tud, de egyébként hozzáteszem, hogy én olyan könnyedden sose fotóztam még, mikor Fuji rendszerem volt. Mert az, hogy nem kell cipelni felszerelést, és egyébként a Z5 ezt adja most. Én borzasztó hálás vagyok a Nikonnak, hogy ez most ilyen hosszú távon nálunk lehet, és tényleg nem csak azt próbáltam ki, hogy most technikailag milyen a fókusz, és hogy mérésekkel lemérni, meg mit tudom én, hanem hogy tényleg az a hands-on preview-nak, ezt minek majd hosszú távú tesztinkkel, mert a hands-on az, amelyik az egyszerű, ugye?
Igen, az az rövid.
Az a rövid teszt. Ez egy hosszú távú teszten nálunk lehet, és én pontosan ezt élvezem rohadtul, hogy kurva kis egyszerű kis rendszerrel. Az FTZ-t rárakod, 35-85, kicsi, handy, marha egyszerű használni. És azért a Nikon tükröseim azok egy kicsit ilyen robosztusabb kamerák. És az rohadt jó, amikor nem. Ez a családi fotózás, amin voltam, 2 objektívvel lehoztam, és baromira élveztem. Szaladgáltunk össze-vissza egy mezőn, rohadt jó volt. És ez a könnyű, kicsi felszerelés, egyébként ebben a rutin is benne kell, hogy legyen, hogy pontosan tud, hogy mire van szükség.
Persze.
Igen, tehát az, hogy sok cucc azon, az nem azt jelenti, hogy el kell vinni mindig mindent. Ez nagyon fontos.
Az nagyon nehéz, az nagyon szar érzés, amikor ott vagy egy szituba, és baszdmeg, otthon van, meg tudnám vele oldani, vagy mivel szép, nehéz lemondani,
ilyenkor,
le kell
ilyenkor
tudni.
Ilyenkor nem, tehát hogyha én nem viszek el valamit, az nincs. Tehát én igazándiból ezt legmarkánsabban New Yorkban tapasztaltam, vagy amikor Amerikában mentünk. Egyébként pont 1 év voltunk Amerikában, Heti. Azt vágod?
Ne is mondd a Viviék. Vivi és Balázs, velük voltam most az Őrségben, és velük pont ezt beszéltük, hogy gyakorlatilag ahogy hazajöttünk most az Őrségből, akkor mentünk tavaly Miami-ba.
Igen. Na mindegy, szóval, hogy ott volt az ilyen legmarkánsabb élményem ezzel kapcsolatban, hogy ugye a repülőgép, számít a súly, hogy nem viszünk mindent, mert hogy akkor is már volt, vagy 6 objektívem ugye a Fujihoz, és hogy kiválasztottam, nem is értem, elvittem a Lowa 9 minit, ami föl se tettem a vázra konkrétan. Ugye nyilván elvittem a 23x2-t, az volt csak a vázon, meg elvittem a... Nem is emlékszem, hogy melyiket vittem el, vagy az... Nem, azt hiszem, de az 55-200-at vittem el, hogy majd csinálok ilyen szép behúzott ilyen városfotókat. Na, egyet nem csináltam, tehát az is kb. Egyszer volt a vázon.
Hát mert nem olyan stílus, mert alapból nem mész utcára 55-200-zal fotózni, itthon sem.
Így van, és hogy konkrétan kb. Csak a 23x2 volt fent a vázon, és így persze lett volna 50 millisem is, meg nem tudom, 35-ösem is, meg mit tudom én, de hogy így nem kellett azon gondolkodni, hogy mi lenne otthon, mi hogy fotóznám meg a szabadságszobrot a izéről, a Brooklyn Bridge-ről, és akkor így érted, tehát hogy így elengeded, és csak azzal fotóz, hogy foglalkozz, hogy fotóz.
Egyébként New York azért felkínálja a lehetőséget, hogy nagy telivel fotóz várost, mert azok az a sugárutak.
Igen, az ezért vittem ugye? Én is, de ugye? Ennek ellenére egy képet nem csináltam.
De pont ezért jó, hogy New Yorkban bármilyen stílusban lehet fotózni, és itt jön rá a fotós, hogy mi az ő stílusa, amikor tudatosan azt mondja egy stílusra, hogy ez nem én vagyok, és ezt én nem fotózom le, és nem fogok neki menni a felhőkarcolónak 200 millivel, mert ez nem egy Varga Benedek fotó lesz a végén. És sokszor egyébként az amatőrök pont ebbe esnek bele, amikor vesznek fényképezőgépet, hogy mondjuk nem egy 50-est vesznek a vázra, hanem egy 18-200-at, vagy egy 24-280-at, vagy mit tudom én, amíg ilyen obik vannak. És akkor, hogy ez mindenre jó, de igazából semmire nem jó, mert hogy semmire nincsen specializálva az objektív, és hogy még kezdőként nyilván azt tanácsoljuk, hogy próbáljál ki mindent, és akkor abból a mindenből le tudod szűrni, hogy neked melyik a szimpatikusabb, de hát azt inkább a témákra értjük, és nyilván így ez a próbáljál ki minden látószöget is, meg ilyesmi, de valahogy azok nem jó objektívek, és egyszerűen bárkit, akit tudok, hogy megvett ilyen objektíveket, valójában a végén mindenki megbánta, és nagyon-nagyon-nagyon olcsón tudta csak eladni.
Hát, vagy ha nem bánta meg, akkor nem veszi észre, hogy szarképeket készít vele.
Van ez is, igen.
Én most ugye Fuji után én azt határoztam el, hogy igazándiból 3 látószögre lesz szükségem, de inkább 2-re, 28, 50 és 90. És hogy amit ezzel nem tudok lefotózni, ezt igazából le se kell fotózni.
Oké, az érdekes. A 90 az eredetes a makró.
Nem.
Nem, az a 90x2, ami nálunk volt a kis oroszín.
Mi?
Nem? Gábor, nem az vagy? A 90x2?
De igen, de hát nincs már Fuji-ja.
Nincs Fuji, mert mire tegyem rá?
Hát de 90 mm, meg nincs is Canonra 90 mm.
De az nem 90 Fuji, hanem 135.
Ja, igen, de a Canon...
Csak én most leik objektíveket soroltam fel, nem Canon, de ez senkit ne zavarni egyébként a beszélgetésben.
Ja jó, akkor volt, sorry. Én nem gondolkodok leikában.
Ezerszer felmerült már az adások során, hogy a korlátozás az mennyire baromi fontos, és akkor itt mondott Gábor ezt a nagyon nagy zoom átfogást, gyakorlatilag ott is az van, hogy nincs limitáció a gyújtótávolságban, ezért az életben nem fogod megtalálni azt, hogy milyen gyújtótávolságon dolgozz. És akkor felmerül a Tripodcast community-be is ez a kérdés, hogy srácok, hát miért favorizáljátok állandóan a fixeket? De laikus az azt gondolja, a fix az, ami korlátoz, hiszen nem tud zoomolni. De ott a lábad, ott a szemed, ott vannak az érzékeid, és minden mást, én legalábbis úgy tapasztalom, hogy minden más érzékszervemet, akkor egy fix fönt van, az kélesíti. Mert arra rááll az agyam, és elkezdek aszerint mozogni, amilyen objektív van fönt, és amikor közeledek egy témához, ha cserélni kell, akkor mire odaérek, én már kicseréltem. És ez egy baromi érdekes tapasztalat, amikor Csabéktől kapunk kölcsön valamilyen objektívet kipróbálásra. Jellemzően egyébként az utóbbi években a GFX rendszer volt az, amelyik objektívről objektíve szépen lassan bővült, és akkor időnként kaptam egy GFX objektívet, egy 50R-rel, és akkor azzal kellett fotózni. Akkor is, amikor az abszolút nem az én lencsém, amikor az abszolút nem az én stílusomhoz illik, és az a fajta limitáció, amit hogy az egy objektív áll rendelkezésre a géphez, ha nem is életem képét, de készítettem mindig olyan fotót, ami komfortzónán kívüli volt, de mégis valamilyen módon számomra kedves és értékes.
Ezt abszolút érzem én is, Peti. Tehát hogy részben ez is az egyik ok a felszerelés ritkításnak, annak, hogy nem feltétlenül akarok mindent manuál vagy automatán megoldani a fényképezésben, hanem most már a Pro 3-mal is, hát gyakorlatilag amióta megvan szinte, azóta én nagyon-nagyon szerettem az AV-t, meg az autóizót használni a Canonban. És Fuji kapcsán váltottam először át a teljes manuális fotózásra, amikor mind a 3 érték, ez egy adott pillanatban fix, és kvázi előre gondolkodva állított be a témához az értékeket. Nyilván ugye ezt az LVF nagyban segíti, hiszen ugye egyből látod a visszajelzést, hogy az érték az jó-e vagy nem, és azt hattam észre, hogy spontán pillanatok elkapásához sokkal optimálisabb teljesen manuálisba fotózni, mint bármelyiket automatán hagyni.
Én például soha korábban nem fotóztam Shutter Priority-n, ami a Nikonoknál egy S betűt jelent, mert azokat a témákat, amiket én fotóztam, arra nem volt szükség az, hogy a záridő nagybértékben változzon. És nagyon-nagyon sokáig az utóbbi években, mióta létezik az autóizó is megbízható, én fix rekesz, fix záridő, tehát azokat én állítom, és autóizót használtam. És képzeljétek el, most, hogy az autófotózásra becsöppentem, egyre több ilyen autófotós munkám van, létjogosultságot nyert a Shutter Priority, mert amikor ülsz egy platón, és a mögötted lévő autót fotózod, egy csomagtartóból kilóg a versenypályán fotózol valamilyen autót, akkor egyszerre hirtelen lesz értelme annak, hogy milyen mértékben mosd el a tájat. Mert van egy, meg nyilván az útminősége, tök érdekes, az útminősége is nagyon sokat számít. Amit érzékelem, egy kicsit rászkorúsabb útra megyünk, mindjárt állítok a záridőn, hogy gyorsabb legyen, mert tudom, hogy nem fogom tudni kitartani a hosszú záridőt, mert rászkodik az út, rászkodik a kamera, és nem lesz szép behúzott fotó. És tök furcsa, hogy egy új meló mindjárt hozott egy olyan funkciót, amit életemben nem használtam a kamerán.
Hát meg bőségzavara, meg ha már a fixek, múltkor mentem erre a csempés reklámfotózásra, amit meséltem, és ugye még mindig itt van nálunk a Samyang sor, és hát tudjátok, van a nagy Tinten gurulós táskám, és akkor abba beleraktam ugye két digi vázat, hogy a munkára ugye csak legyen nálam két váz, és ugye 10 darab fix objektívet. Vagyis hát nem egyik csak zoom, ugye 24-105, de hogy érted, 14, 20, 24, 28, 35, 40, 50, 85, tehát hogy így százas makró minden, tehát hogy...
Gyakorlatilag te fixek-e lefeted a zoom-stól,
igen.
És úgy... Tekerés. És...
Igen, de érted, annak sincs értelme, mármint hogy nyilván...
Nincs hát.
Azért, mert hogy egyébként is millió cuccot vittünk, meg full csomagtartót telepakoltunk, így készültem, hogy itt megtehetem azt, hogy bepakoljam, és ne azt érezzem, hogy nincs nálam, és akkor megbánom utólag, hanem nyilván legyen meg a lehetőség, ha már nálam van, egyébként használtam is a százas makrót, tök jó, hogy utólag, hogy elraktam, mert a százas makró nélkül is meg tudtam volna oldani, de így egy darab plusz képet kaptam emiatt, majd egy darab plusz képem lett az egészből, ilyen nagyon picikével a logójuk így rá volt téve az ilyen formázott bögrék meg ilyeneknek az aljára, és akkor ezt így makróval meg tudtam ilyen szép részletbe fotózni, amiből akár lehet, hogy Facebook banner vagy ilyesmi lesz, és ez a kép ez nem jött volna létre, hogyha nincs nálam az a makróbi. Meg alapból nem szoktam közgyűrűvel vagy ilyesmivel menni, úgy vagyok, hogy 35-50-85-tel mindent meg lehet oldani, de néha-néha, hogyha adja magát a lehetőség, akkor tök jó egy-egy makró részletet vagy ilyesmit elkapni, csak azért, mert ott volt nálam a makróbi. Szóval ez is azért benne van.
De nem csak a felszerelés könnyítheti meg, vagy nehezítheti meg a munkát, hanem a rajtunk teljesen kívülálló körülmények. De mikor érzitek magatokat sikeresebbnek, vagy mikor zárul nagyobb örömmel a nap? Van ennek jelentősége abban, hogy könnyű volt egy fotózást megcsinálni, vagy nehéz? Ha jön egy szép fényekben egy jó fej család, és könnyedén így a flót végig tolva lenyomod a fotózást, akkor van nagyobb sikerélményed? Vagy ha ordas szívás az egész, és mégis kurva jó a fotóanyag? Mikor tölt el nagyobb büszkeséggel a végeredmény?
Engem szinte csak a fotó befolyásol, én úgy gondolom, vagy én legalábbis most így hirtelen végig gondolva vagy a fotózásaimat. Mert hogyha bármilyen szituban teljesen irreleváns a szitu, hogyha jó a kép, és visszanézve a képet, jó az a fotó, és átadja azt, amit akarok csinálni, akkor igazándiból onnantól kezdve az addig beletett effort, az mint hogyha nem lenne. És hogy csak a kép válik az értékelőjévé az egésznek.
Azt mondod, hogy téged egyetlen nem befolyásol a nap végén az, hogy most a te rutinod, szakmai tudásod, rátermettséged, személyiséged volt az, ami kihúzott a csávából, vagy csak simán kurva szép fények voltak?
Nem. Tehát hogyha a fotó jó, akkor én már menet közben kvázi elfelejtem hogy nem foglalkozok a környezet. Aha. A körülményeket teljesen kizett. Tehát, hogy az alapvetően is igaz, hogyha fotózok, akkor mintha nem is lenne a külvilág.
Hát jó, azért elég. Nem mindegy, hogy merre jön a napfény, érted? Tehát muszáj figyelni.
Persze, hogy nem mindegy, csak
de
hogy
az a lényeg, olyankor, hogy a fotó,
olyankor, mindent, olyankor mindent könnyebbnek érzel, vagy így súlytalan az egész, csak arra koncentrálsz, hogy legyen jó kép, és igazából, hogyha látod a kijelzőn, hogy ez egy jó kép lett, vagy jó képek születnek a fotózás során, akkor onnantól kezdve a körülmény az így, mintha ott se lenne. És hogy nem érzékelem igazából.
Ne se gondoltam volna, hogy a filmes fotósunk jön itt a kijelző bambulással.
Micsoda? Milyen kijelző van?
Azt mondja, hogy ha látja a kijelzőn, hogy milyen jó kép lesz, akkor megnyugszik, vagy akkor
kerek lesz a világ. De azt látod a filmnél is, nem feltétlenül a kijelzőre gondolt szerintem. Már a fényekbe, kompozícióba mindenbe látom, hogyha olyan
Nem akartam trollrelni, tényleg csak azt mondom, hogy nem gondoltam volna, hogy ez a teszádból hangzik el, tehát nem szívózok.
Nem dolgoztam még filmre, úgyhogy ilyen szempontból nincs tapasztalatom. Nyilván egy street fotózásnál pedig, hogyha most csak magamnak fotózok, akkor pedig nem, igazán a digit sem nagyon szoktam visszanézni. Az az igazság. Tehát, hogy amikor így én vagyok az utcán, akkor nem nagyon szoktam foglalkozni a képekkel. Ott inkább olyankor szokott így egy ilyen holdpont átlendítő jelenség lenni, amikor tudod, amikor van az az érzés, amikor úgy kapsz le egy pillanatot, hogy már amikor megnyomtad a gombot, tudod, hogy ez egy jó kép lett. Biztos, hogy már volt veled ilyen. És hogyha ez legalább egyszer előjön a fotózáson, akkor már érdemes volt kimenni.
Igen, én is így vagyok kicsit vele, hogy ha jó a kép, akkor én boldog vagyok a nap végén, még akkor is, ha megszenvedtük, meg hogyha tényleg szenvedős volt, meg elfáradtunk, meg szarok voltak a körülmények, de jó a végeredmény, akkor én boldog vagyok, mert egyébként azért mentünk, nem azért, hogy feltétlen azért, hogy jól érezzük magunkat. Legalábbis az egy másik hobbi.
Hogy mi a helyzet a másik véglettel, amikor annyira könnyű, hogy gyakorlatilag szinte vakon,
de az
vagy
egy
a nagymamátnak
hobbi
is odaadhatnád a fényképezőt. Várj, de mi akkor is tudsz ugyanúgy örülni? Befolyásolja az örömödet azt, hogy...
Értem, mire gondolsz. Ott meg ez olyan, tudod, mint az életbiztosítás, meg ilyenek, hogy ha van, akkor nem érzed, hogy van, csak amikor nincs, akkor, vagy amikor szükség van rá, akkor... Nem jó példa, de akkor
hiányzik. Ez egyébként jó példa.
Picit ez olyan, hogy amikor jók a körülmények, akkor nem veszed észre, hogy jók a körülmények. De hogyha rosszak a körülmények, és rossz a fotó, akkor észreveszed, és akkor azt mondod, hogy azért lett rossz a fotó, mert rosszak a körülmények. Ha meg rosszak a körülmények, és jó a fotó, akkor meg örülsz, hogy megoldottad, és kész, de nem feltétlenül örülsz jobban neki, nem tudom.
Én nemrég vettem tűzoltókészüléket itthonra, és kérdezte valaki, és mire fogod használni? Mondom, azért kurvára remélem, hogy semmire.
Reméljük, hogy semmire, igen.
Nem viccelj.
Na, ja, és ez is... ezt mondom, hogy nem veszed észre, amikor jók a körülmények, hogy jók a körülmények, csak ugyanúgy elégedetten mész haza, mint amikor a rossz körülményekből elégedetten mész haza, ugyanúgy egy jó képpel. És végül csak akkor veszed észre, hogy rossz volt, amikor rossz képpel mész haza.
És milyen az, amikor rossz képpel megyünk haza? Körülbelül egy hónappal ezelőtt volt egy közös élményünk, amikor nagyjából egy vagy két nap eltéréssel mindkettőnknek valahogy nem adta ki egy fotózás, és az volt a benyomásunk. Talán még egyikünk se látta akkor a képeket, csak az élményt meséltük el egymásnak, hogy ez most nagyon nehéz volt, ez most nagyon nem adta ki a flow-t. Hogy akkor mit csinálunk otthon?
Hát otthon semmit, mész még egyet fotózni, aztán kiütöd.
Vagy előveszed a titkos presszeteket a fiókból is.
Ja, előveszed a fiókból a titkos presszeteket.
Hát nem olyankor a zajos fekete-fehér kell, nem? Amikor szar a fotó.
Mert hogyha még filmre fotózza, akkor mondhatod, hogy bocsi, de meg sem is jut a hívás közben, elromlott a gép a hívó, meg minden. Bocs, áramszünet volt a hívóban.
Az mennyire ciki amúgy. Fú, basszus. De itt mire gondoltok pontosan, srácok? Én nem, szerintem ebben a beszélgetésben nem voltam akkor benne.
Hát, hogy egy Gáborral találkoztunk itt Pesten, és pont előtte én fotóztam egy zenészt, aki magát a fotózás folyamatát nem tudtam valahogy át. Én nem éreztem magam magabiztosnak. Úgy éreztem, hogy rohanok az események után. Az egészről tudni kell, hogy későn kezdtük a fotózást, a srác egy kicsit késett. Ugye ez már a nyár vége volt, amikor így hirtelen drasztikusan rövidülnek a nappalok. Úgy volt, hogy megérkezünk a stylisthoz, ahol nagyon gyorsan átöltözik és kezdjük a fotózást. Na most a durva az, hogy olyan ruhában érkezett, amire azonnal azt mondtam volna, hogy baszkus, kész vagy, go, menjünk fotózni. Kicsi puder, az go. Ezek után a stylist teljesen átöltöztette, 19-el átöltöztek, elment vele másfél óra. Én ott, és nem tudom, emléke, tudtok-e ilyet felidézni, akkor megy le a nap, és így Jézusom, mi lesz itt, baszki, nem érünk oda, és az egész egy ilyen gyomorgörcs, ilyen stressz, összerakok minden vakut, hogy ott már ne kelljen, és az egész egy ilyen rohanás, és tényleg a rohansz a nap után, van egy ilyen angol kifejezés, chasing the sun, akkor a külföldi ügyfeleim jönnek hozzám Budapestre fotózni, akkor állandóan ezt használják, hogy ez ilyen romantikus dolog lenne, chasing the sun, de ez egy szerintem számomra fotósként kibaszottul stresszes.
Egyébként ezt én is hát tudom érezni, Peti, mert a street fotózásban is van ez a golden hour, és ott is, amikor tudod, mész, és akkor még abban az utcában még besüt a nap, és akkor a következő is, és mész utána.
Igen.
Az se egy romantikus élmény
igazából.
Vagy amikor készülünk a kék órára, hogy majd megfotózzuk az anyag felét a kék órába, és rájössz, hogy az egész kék óra az igazából 15-20 perc, és ott kell mindent, amit eddig terveztél megcsinálni. Meg múltkor fotóztam, az nem pont az a fotózás volt, de ott is picit elégedetlen voltam, mert ott meg az volt, hogy stúdióba fotóztunk, és 2 órára béreltem ki eredetileg a stúdiót, és jeleztem, hogy ott leszünk 10-től 12-ig. Késett a sminkes 1/2 órát. Tehát konkrétan a 2 órás stúdió használható. Én azt hittem, hogy pikpak megcsináljuk az egészet, és akkor egy 1,5 óra alatt lefotózzuk a dolgot, amit kell. Na most késett ugye a sminkes 1/2 órát, utána hát megérkezik a modell meg a sminkes, hát egy cigi esetleg még belefér. A legnagyobb ellenségem a cigi, mert hogy pont ilyenek miatt, hogy amikor munka van, akkor igazából a legnagyobb időrabló. Akkor utána még 1/2 órán keresztül ment a sminkelés, és utána 1 órán keresztül válogatták a ruhákat. És 10-től délig volt lefoglalva a stúdió, és 11:45-kor tudtunk elkezdeni fotózni.
Az a világ legdrágább sminkelés és átöltözése volt akkor.
És utána a 11:45-kor, ahogy elkezdtük a fotózást, utána így jeleztem a stúdiónak, hogy hát még rátennénk 1 órát erre a fotózásra, aztán 1 óra múlva is még csak így a felét éppen, hogy le tudtuk fotózni az anyagnak, ami kellett volna, mert ott is átöltözés, szarakodás, nem tudom, meg hogy melyik ruha, hogy legyen, mint legyen, és akkor mondtam, mindegy, csak kezdjük már el, tudod, mert hogy alapból már túl költöttük magunkat egyébként is, meg időben sem így volt számolva, és utána még rátettünk 1 óra után még 1 órát a stúdióbérlésre, hogy csináljunk valami értelmeset is az utolsó 1 órában, mert gyakorlatilag 2 óra azért kell egy basic fotózáshoz is, és nyilván, hogyha 14, ja meg ugye úgy kell, hogy elhagyni a termet, vagy a stúdiót, hogy összepakolsz meg mindent, tehát ugye nagyjából 1/4 órát a végéből vissza is csippenthetsz.
Ez hogy működik egyébként más, vagy átlag normális esetekben, nem tudom, hogy ez kirívó volt-e, azért kérdezem.
Ez kirívó volt azért.
Hogy a sminkelést és a ruhát, azt minden esetben a stúdióbérlésben kell csinálni, vagy ez hogy van?
Nem elegáns, ha nem ott csinálod. Most hol csinált? Ha nincs helyszíned, akkor hol? Érted?
Stúdiója válogatja. Ha előre jelzed, hogy tervezel 1 órás sminkelést, akkor sok stúdió helyszínben tudsz féláron helyszínt bérelni. Vagy van átöltöző szoba, és akkor azt megkapod külön, vagy azt mondja nagyvonalon a stúdió, hogy te rendszeresen jársz ide, akkor a fotós időt más árban számoljuk, mint a sminkelési időt. Ez stúdiója válogatja, ezt előre meg kell beszélni. Én javaslom mindenkinek, emberek vagyunk, beszélgessünk egymással.
Na, az Industrial ilyen szempontból nagyon jó, mert ott van külön egy sminkes átöltöző szoba, és azt tényleg tök olcsón lehet használni a fotózás időtől függetlenül. És akkor oda mentek előre, és akkor nyilván előre kérsz ilyen sminkelési időt, és nagyon jó.
Meg ott ugye gondolom nem zavarod az addig éppen folyó fotózás se. Tehát, hogy azt már előtte, tehát olyan, igen, az itt tök logikus.
Ja. Hát, de ugye van, amikor egy térből áll a stúdió, és órabérbe kiadják, aztán annyi. És tökre nem elegáns, hogyha most máshol sminkelsz, meg tényleg hol sminkelj.
Persze, értem.
Egyébként mindig plusz 1 órával hosszabb időre bérlem a stúdiót pontosan ezek miatt. Ez évek során kialakult, hogy 2 órás fotózás van, akkor 3-ra kell bérelni, nincs mese. Ez sajnos ezzel jár.
A másik, aminél még én elégedetlenül szoktam távozni talán a fotózásról, amikor van egy tök nagy, hosszú shotlistem, amikor én is picit abba a hibába esek bele, mint amikor a sminkesek nagyon sok mindent fel akarnak rakni, tudjátok, egy arcra, amikor én is, hogy abba a hibába esek bele, hogy egy darab fotózáson akarok, vagy egy darab modellel akarok túl sokféle világítás, vagy túl sok koncepciót gyorsan megvalósítani, és mondjuk tényleg be van tervezve egy 2-3 órás fotózás, de a koncepciók meg a shotlist az egy sokkal hosszabb fotózást adnak ki valójában, ha mindegyiket normálisan megcsinálnánk. És akkor nyilván ott a helyszínen eldöntöd, hogy melyikkel kezded, meg mi az, ami még belefér, de a végén, amikor újra ránézel, hogy a betervezett képek, vagy a betervezett beállások közül melyiket sikerült ténylegesen megvalósítani, és melyiket kellett ugye otthagyni az ötletek között, akkor az olyankor picit csalódás, hogy nem tudtál mindent megvalósítani, amit terveztél arra az adott fotózásra, de még mindig jobb túl tervezni, vagy túl sok ötletet belerakni, mint túl keveset.
Ez érdekes, hogy ezt mondod, Gábor. Mondjuk belőle pont kinézem, hogy ezt mondod, hogyha nem sikerült mindent meglőni, úgy, ahogy szeret, hogy amiket fölírtál, akkor az neked úgymond csalódás. Én ezt tök nem fognám fel annak. Főleg akkor nem, hogyha mondjuk adott esetben az ügyfél ezt nem látta ezt a listát, és nem várja el, hogy ez mindegyik pontja ki legyen pipálva. Hiszen keményen fotóztatok, ott voltatok több órán keresztül, jó képek születtek, azok működnek, és ha besűrítetted volna a többit, akkor lehet, hogy azok meg nem lennének olyan jók.
Meg ugye az is néha ilyen döntés kérdése kell, hogy legyen, hogy tudni kell dolgokat elengedni. Például vannak azok a modellek, ez egyébként pont ez olyan tipikusan jó modelleknél jön ez nálam elő, amikor így pont, hogy csalódva megyek haza, mert látom, hogy mekkora potenciál lenne még benne, és hogy mennyi minden jót tudnék még vele fotózni, és hogy kb. Minden nap tudnám fotózni mindenféle koncepcióba, és mindig jó képet eredményezne. És egyszerűen el kell engedni, hogy nem akarom, hogy mondjuk a teljes portfólióm ugyanabból az egy lányból álljon, vagy el kell engedni, hogy ugyanarról az egy lány, ne ugyanazon az egy lányon próbáljak minden ötletemet megvalósítani. Hiába néz neki mindegyikkel jól, hanem valahogy így nyilván meg kell állni, hogy akkor ne fotózz egyszerűen mindig minden egyes alkalommal ugyanazt a lányt.
Amikor elkezdtünk Gáborral barátkozni ugye a Tripodcast kapcsán, még az ősidőkben, akkor volt a Ryan Muirheadnek a neve így nagyon felkapott, most már így az utóbbi időben kicsit eltűnt, és nála volt meg ez az élményem, hogy gyakorlatilag mindig ugyanez a két csaj volt a fotóin. És hogy így nem tudtam, hogy mindkettő a csaja, vagy a tesói, vagy nem tudom, teljesen olyan érzésem volt, mint hogy ezek így együtt élnének, vagy nem tudom, mert hogy csak róluk készített képet. És nyilván tök jók voltak, meg tök változatosak voltak, de hogyha máshol megláttam a csajt, akkor egyből az ütött eszembe róla, hogy hát basszus, ennek a csávónak a modellje mit fotózza más, érted? Tehát, hogy így ilyen nagyon fura volt.
Igen, de kicsit pont el is gyengítette pont ezért a portfólióját a Ryannek, mert unalmassá válik egy idő után ugyanaz az arc. Hiába ismerős arc, meg hiába tök jó, meg hiába különbözőek nagyon a szituációk, de én is erre próbáltam figyelni, hogy ne használjak el egy modellt mondjuk a portfóliómon belül. Ne legyen tényleg túl használva, túl sok kép ugyanarról a lányról, mert egyszerűen elfárad, és nem lesz elég erős. Tehát ilyenkor én azért elég csalódva szoktam hazamenni, mert látom ugye a modellben a potenciált, és hát persze, hogy szétfotóznám, de hát nyilván meg kell állni.
Abszolút tudok azonosulni azzal, amit mondasz, amikor egy olyan karakter kerül elém, akivel én is úgy érzem, hogy végig tudnám fotózni a napot, amíg ki nem dőlök, amíg el nem pusztulok, és utána holnap elpusztulás után fölkelni és újra elpusztulni, az egy kurva jó érzés, de tényleg az van, hogy ilyenkor kell tudni tudatosan a csúcson abba hagyni. És még egy nagyon fontos, hogy nem túlhasználni a modellt. Szerintem ez is egy borzasztó fontos, hogy olyan élménnyel távozzon mindenki a fotózásról, és tudom, Gábor, talán neked kevésbé fontos a fotózás élménye, tehát te vagy talán a kettőnk közt legalábbis, Benedek is képcentrikus, de hogy neked se talán annyira mert neked a körülmény számít végül is. És te is olyan vagy, hogy szereted a fényképezőt magát használni, tehát a feeling, maga a fotózás feelingje is számít. Gábor többször mondta már, hogy ő inkább képcentrikus, tehát nem a fotózás hangulata viszi, hanem a kép a végeredmény. És nekem is baromi fontos egyébként, vagy nekem baromi fontos az, hogy éreztem magam a fotózáson, hogy éreztem magát az ügyfél, vagy a modell a fotózás.
Az nekem is fontos, nyilván.
És hogyha nem használom, oké, az tök jó. Ha nem használom túl, akkor ő el tud úgy hazamenni, hogy nem elpusztult a fotózáson, hanem a csúcson abba hagyva, szuper, oké, lehet, hogy van egy pici hiányérzet. De az a hiányérzet lehet, hogy pontosan kell az elégedettséghez.
A következő projekt.
Amit a Benedek, te mondtál, igen, vagy éppen az a lelki energia, az a kérdőjel, tudtunk volna mi még valamit csinálni? És az egy tök jó ilyen lelki energiát ad, a kíváncsiságot ad, hogy újra vagy vele, vagy mással megcsinálni ugyanazt. Az előbb mondtad, Benedek, nyugtattad Gábort, hogy hogy nem baj, ha nem kerül minden megfotózásra a shotlisten, azért, amikor egy magazinmelót csinálok.
De igen, de most nem a munka, az már.
Igen, azért mondom, akkor ez nagyon nagy presszió tud lenni. Tehát amikor ott van 3, 4, vagy 5 téma, amit meg kell fotózni, ott nagyon észnél kell lenni, hogy mennyi energiát, mennyi időt szánsz, mire. És ez például...
De ott már a shotlistet tudatosan úgy állítod össze, hogy mire van időd jobban, sokkal tudatosabban, pontosabban állítod össze, meg akár a büdzsét, meg mindent úgy lősz be előre. Az a munka nyilván más, és a munkán mindig el is végezzük, ha az 16 órányi munkába kerül aznap, akkor is mindig végigmegyünk azon, hogy minden meglegyen. Tehát, hogy én most itt inkább a saját projektekre, meg az ilyen portfólióba való egyéni fotózásokra gondoltam.
Ez is egy érdekes ilyen fotós rutin, hogy ki az, aki szereti elsőre, például ha magazinnak fotózunk, ki az, aki szereti elsőre megfotózni a covert, a címlapot, azért, hogy az biztosan meglegyen, abban ne legyen kapkodás, arra legyen a legtöbb idő, és utána minden más, a belső oldalak, azok már idézőjelben már mehetnek picit low cutba, kicsit, ha végét elkapkodjuk, nem olyan nagy feszültség. Ha a címlap faszán megvan, és az ügyfél jóvá hagyta a számítógép monitorán, akkor az emberi meg tud nyugodni, mert mégiscsak a címlap a legfontosabb. És én például kifejezetten szeretem a címlapot másodjára fotózni. Én nekem kell a bemelegedés. Én nagyon nehezen, tehát kell az, hogy bemelegedjek, ezen nincs nagyon mit magyarázni. Arról viszont, hogy mondtad az előbb, hogy mennyire rossz, amikor egy fotós minden nap ugyanazt, vagy egy fotós felismerte a modelljéről, nekem Peter Hegre jutott eszembe, és Luba Hegre. Ugye Peter Hegre elvette Lubát. Talán ti nem ismeritek őket, mert nem, Benedek.
Ismerjük. Már mutattad.
Jó. Hát az abszolút 90-es évek, talán ők még filmre kezdtek el fotózni, és hát nem tudom egyébként, hogy mai napig együtt vannak-e, de ők klasszikusan az a példa, amikor a Peternek úgy látszik nem volt elég az, hogy minden nap fotózza a modelljét, hanem össze is házasodtak. De engem például kifejezetten inspirál az, hogy a páromról, hogyha majd lesz egy olyan párom, lehet, hogy van már olyan párom, akivel élete végéig együtt töltjük az időt, hogy hogyan lesz újra és újra megújulással teli az, hogy én őt fotózom, hogy mi fotózzuk akár egymást, vagy fotózzuk együtt egymást. És...
Amúgy nekem van egy modell, akivel kb. 2-3, hát most már 2010-ben vagy 2009-ben fotóztam vele először, és kb. 2-3 évente fotózunk valamit közösen, és de ilyen tök random, tehát hogy így valahogy így megkeressük egymást, csak így eszünkbe jut, hogy na most így jó lenne, de tudod úgy, hogy volt maga a modell is nagyon sokszor járt külföldön, és sokáig nem volt Magyarországon, aztán én is sokszor nem voltam abban a szituációban, hogy most tudjam őt fotózni, vagy akár olyan ügynöksége volt, ahol kicsit szigorúban bántak vele, vagy bármi, de valahogy mindig így 2-3 év után sikerült valahogy egy ilyen közös projektet összehozzunk, és tök érdekes látni, hogy maga a modell is, hogy ahogy különböző életszituációkban van, meg ahogy 16 éves korában fotóztam először, és ahogy egyre jobban nőiesedett, és egyre komolyabb, és ilyen kicsit művészesebb fotókat lehetett vele úgy lőni, hogy de mégis benne volt a nőiesség, és én is, mint fotós, nagyon sokat fejlődtem azóta, és igazából így tök jó, és jó is ezt még akár tovább vinni is majd akár.
Nekem van egy nagyon érdekes élményem, nagyon ritkán jön ez elő, hogyha lefotózok valakit az utcán, és ez egy jó fotó lesz, és utána látom az utcán azt az embert.
Igen.
És volt már ilyen, és így tök durva, hogy basszus, az ember, aki, és tudod, nyilván ott van a kép a fejembe akkor, hogy mit lőttem róla, és hogy így ott van a csáó, és hogy így tök durva.
És mentém oda, uram, gratulálok, egy nagyon klassz fotón szerepe. Tényleg, kinek a fotóján?
Az enyémben.
Gratulálok, a könyv megjelenés, az a Libriben megtalálja.
Ja, és itt egy kiállítás meghívó.
Igen, egyébként lehet, hogy érdemes lenne egy ilyen prospektussal járni, és akkor, vagy egy ilyen prospektussal ilyen kinyomtatott fotókkal, és akkor, hogyha valakit látok, akkor adom neki. De nem tényleg ez ilyen 2-3 fordult elő, de nagyon, nagyon érdekes élmény egyébként.
Meg legutóbb, az a legutolsó fotózás, amikor előjött ez az elégedetlenség dolog, akkor picit az volt, hogy ott meg a modellel valahogy nem éreztük egymást, de csak a fotózás során, és aztán a fotózás után meg tök jót beszélgettünk, meg tökre kinyílt, és sokkal jobban beszélgettünk, meg így jobban átjött a személyisége a modellnek a beszélgetés során, mint a fotókon, és érződött, hogy nem egy tapasztalt modell, és valahogy nagyon rövid idő alatt egy nagyon rossz szituációban sikerült fotózni. Az volt a baj, hogy egy kicsit visszahúzódó lányt próbáltam full a város közepén ilyen nagyon hektikus, nagyon mozgással teli szituációba belehelyezni. Én nagyon szerettem volna kicsit ilyen street fotóval összekötni a modellfotózást abban a szituban, csak ott az volt a baj, hogy a modellnek a tempója meg nem erre volt felkészülve, és itt jött be az, hogy például ezzel a lányjal nagyon keveset egyeztettünk előre a stílusról, hanem kb. Ez volt, hogy fotózunk egyet? Oké. Mikor? Holnap 3-kor? Oké. És akkor így milyen ruhákat hozzak? Hát hozzá, nem tudom, egy farmert, meg pár, hozzá egy bőrdzsekit, meg egy fekete, meg egy fehér pólót, aztán kb. Ennyi. És nem volt jobban a stílus leegyeztetve, nem kommunikáltunk eleget, hogy érezzem akár már a Messenger alapján, hogy ő neki mi a stílusa, meg mi a kommunikációs tempója, meg hogy hozzá akár milyen képek állnak közel, vagy nem tudom. És én csak így a kinézete alapján, ami kicsit tudod, ilyen vadabb, extrémebb, gondoltam, hogy neki simán belefér az, hogy rohangálunk az utcán, és én meg 35 millivel rálövöm a sorozatot, és hogy milyen jó kis elkapott pillanatok lesznek, ahol a modell elviszi a hátán az egész sorozatot. De ez nagyon nem így volt, és hát sokkal nyugisabb, sokkal könnyebben egy olyan szituációt kellett volna kialakítani, ahol tényleg ketten vagyunk akár az utcán is, és egy csendes utcán halkabb szavakkal, könnyedebben, kis mozdulatokkal, meg lassan instruálva fel lehetett volna oldani a modellt, amit nem tudsz megcsinálni a Deák tér közepén nyilván.
Visszatérve az én fotózásomra, ami érdekes élmény volt ezzel kapcsolatban, hogy amikor Gábor neked megmutattam, te nem ismerted föl azt, arról a fotózásról, hogy ez volt az a nehéz. És most ez kis túlzással, de hogy megdicsértem, milyen klassz képek, gyakorlatilag egy tök jó feedbacket adtál, és utólag mondtam,
hogy... Gábor is megdicsér, Peti. Ezt írt föl.
Ó, ez lesz az adás címe.
Tényleg, ez nagyon jó ötlet.
Nem, ez lesz az adás címe.
De. Na jó, gyerünk tovább. A lényeg az, hogy nem derült ki a képekről az, hogy ez volt az a nehéz fotózás, mert a képek önmagában jók voltak. Csak a megélés, a kapkodás, a rohanás volt baromi nehéz. Gábor modellfotózására pedig, meg úgy általánosságban, amit annyiszor mondtunk már, kommunikálni, előre, közben kommunikálni.
Ja, és ha már benne hagyjuk ezt az adásban, amúgy egy csomót szoktam dicsérni, hogyha jó a kép, csak hát, na hát legyen már jó.
Nem mindig jó
legyen
kép.
Jó
nem mindig ennyi. Jó kép, hát nem. Tényleg.
Köszönjük, hogy ismét minket hallgattatok. Az adást a Tripont, a Nikon, a Manfrotto támogatta. 2 hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!